egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, az Egymásra hangolva magazin műsorvezetője. A legelején szeretném megosztani kedves hallgatóimmal azt a gondolatot, hogy időnként az Egymásra hangolva magazinban lesznek olyan adások, mint például ez a mai is, amely nem konkrétan arról a kérdésről szól, amit eddig már önök is megszokhattak, nem a házasság, a párkapcsolatok tematikájában hangoznak el beszélgetések vagy előadások, hanem ebből a témakörből egy kicsit, vagy olykor nagyon kilógó műsorok is bekerülnek majd. A mai adásunkban is erről van szó. Tolnai Ottó, Kossuth Díjas szerbiai magyar költővel beszélgettünk irodalomról, költészetről, bizonyos tekintetben arról a nagyon különleges világról, amelyben magyarként neki Szerbiában élnie kell. Erre a beszélgetésre annak apropóján került sor, hogy az elmúlt héten a Kiskunhalasi Református Gimnázium diákjai számára tartott egy rendhagyó irodalomórát. Ez a rövid beszélgetés még az említett óra előtt történt. Megvallom kedves hallgatóimnak őszintén, hogy nagyon nagy élmény volt a beszélgetés után beülni a diákok közé és végighallgatni Tolnai Ottó előadását. Annak ellenére is nagy élmény volt ez, hogy sok minden ismerősen csengett már az előző beszélgetésből, de semmiképpen nem tűnt szócséplésnek vagy ismétlésnek. A beszélgetés címéül kínálkozik egy gondolat, amely a Tolnai Ottóval történt beszélgetés néhány gondolatából fakad. Többször említette a csipkét, amely valamilyen módon az ő költészetének inspiráló erőforrásává vált. Nagyon érdekes gondolatok nyomán jutottunk el a beszélgetésben a csipkétől a vasfüggönyig, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon találó cím lehet ennek a riportnak. Elmondta Ottó azt, hogy a közeli csipkegyár, amely a háború kezdetén egy pillanat alatt vált hadiüzemmé, ahol kötszereket készítettek, az ő emlékeiben úgy szerepelt, mint a költészetének egy meghatározó eleme. Ő magára is úgy tekint, mint aki érthetetlen módon, de szövi ezeket a szálakat, és amelyből kikerekedik egy nagyszerű alkotás. Volt egy fájdalmasan szép gondolata Tolnai Ottónak, amikor az átvérzett csipkéről beszélt. Ebben benne van mindaz a tragédia, ami nem is olyan régen történt azon a vidéken, ahol a beszélgető partnerem él. Vágjunk hát a közepébe, ezt szoktuk mondani, és most ebben az esetben szó szerint erről van szó. Van egy magyar költő, a neve Parti Nagy Lajos, és ő Tolnai Ottóval készített a közelmúltban egy riportot, amelyből aztán egy írás is született. Parti Nagy Lajos a következőképpen fogalmazott Tolnai Ottó művészetével kapcsolatban. Azt mondta, hogy én legszívesebben költészetnek mondom, mert épp az jellemzi, hogy bármelyik pontján hozzányúlunk, bárhol meghúzzuk, fölfejtjük, rögtön a közepébe jutunk. Ezekkel a bevezető gondolatokkal ajánlom kedves hallgatóim figyelmébe az elkövetkezendő percekben hallható adást. Kívánok hozzá nagyon jó szórakozást, de a szórakozáson túlmenően sok épülést kívánok mindegyiküknek.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió kedves hallgatóit. Tolnai Ottó szerbiai magyar költővel beszélgetünk. Lehet, hogy a hallgatók számára furcsa lesz a kérdés, de Ottó, te biztosan érted. Mi sül ki abból, ha Tolnai Ottó és Parti Nagy Lajos egy asztalhoz kerülnek? Gondolok itt a Költő disznózsírból című írásra vagy beszélgetés sorozatra, amelyből jó adagot sikerült elolvasnom.
Az tulajdonképpen, ami itt is történik veled, én valahogy médiuma vagyok a beszélgetéseknek, interjúknak, noha nagyon nem szeretem és szök kellőle. Se előre nem szóltak, különben azt mondtam volna, hogy nem, de mikor találkozok, akkor...
Már nincs vese.
Épp tegnap volt egy trafóba Pesten, bemutattak a Rózsák című darabunkat, és ott egy beszélgetés, két órát beszéltem. Azt akarom mondani, hogy egy médiuma vagyok ennek, tehát ez az a szövés, ez a szála, hogy vezetni a szálat. És ennek nem nagyon tudok ellentállni, és Parti Lajos valahogy ezt megérezte, és mindig szöktem előle, és egy nap beállított egy technikával, Pesti Rádiótól kölcsönkért technikát, amilyen azt írta, hogy 13-as számba, és kipakolt elébe, én előkészítettem egy kis hokedlit, rátettem valami szőttest, és kitette, és tett fel kérdéseket, és akkor én ilyen végtelen szövegeket, áriákat mondtam, és akkor ők leadták a rádióba, és akkor aztán én örültem, hogy vége van, de aztán jelentek, hogy folyirat szerkesztő jelentkezett, hogy akar közölni bele, akkor újra kézbe kellett venni, akkor dolgoztam, mert aztán egy kiadó jelentkezett, akkor újra kézbe vettem, ami ösztöndíja Berlinbe voltam, és egy évig többek között ezen dolgoztam, és szinte elrabolták tőlem a kéziratot, mert én még szerettem volna dolgozni rajta még egy évet, akkor lehet, hogy két kötetes lett volna, vagy tönkretettem volna, és akkor így kivették a kezem közül, így született a költő disznosírba. Itt a Lajos érzékenysége, ravassága megérezte ezt az én médium voltomat, és valahogy kiszedte bellem, és megkomponálta, megcsinálta ezt a könyvet, aminek megjelent a szerb fordítás, és nemrég a lengyel. Nagy élmény volt azért, mert különösen minden könyvemmel, amikor fordítják a prózakötetekre, gondolok, nagy baj, hogy borzasztó pánikban vannak a sok apró helyi dolgok, nevek. Tehát én egy világi író vagyok, amit most válaszolok az előző kérdésre, de amit sokszor nem szeretnek otthon nálunk, meg Magyarországon is bizonyos körök, ezt az úgynevezett világiságomat, de én a világit, én úgy mondom, hogy otthon világi vagyok, a világban meg helyi. És akkor ezt a helyt én annyira elaprózom, annyira csipkézem, hogy minden utcanév, minden pontos. Már Halason is itt van egy listám, mindent fölírtam, minden pontot följegyeztem, és helyrajzi aprólékossággal, helytörténészi dologa viszonylag mindenhez, és akkor nem tudok mit kezdeni vele, és a lengyel fordítónő úgy oldotta meg, hogy tett kötet meg egy kis lexikon. Tehát minden név, ami előfordul, csinált egy lexikon. És most azok, akik Szerbiával és jugoszlavisztikával foglalkoznak, azok használják, mert minden író, név, filozóf, gondolkodó, érdekesség, hely benne van, és tudják használni. Na, ez az érdekessége a könyvemnek, de nagyon szeretik a Lengyelországban. Nagy élménye volt a fordítónőm édesanyja, egy idős hölgy, aki valami kisvárosba élt el az életét, aztán került Varsóba. Az elolvasta, és nagyon nagy élménye volt, mert azt mondta, hogy ő eddig szégyelte azt a kis falut, ahol élt. És azt mondta, tőlem tanulta meg, hogy milyen csodálatos. Tehát egy Chagall-i világ, egy mesebeli főfedezte, hogy az az ő nyomorúságos kis világ, az tulajdonképpen egy mesevilág. És ez volt a legnagyobb dicséret, amit hallottam a könyvemről, és majd elsírtam magam, amikor mondta. Tehát egyrészt ezt a helyi dolgot be akarom építeni ebbe a jugoszláv-balkáni adriai térségbe, másrészt pedig magát a lokális vajdasági északbácskai kisvilágomat építem be, de pontosan viszem át be ebbe a nagyvilágba. Tehát ez a kettőség. És van, aki ezt úgy érzi, hogy nem eleget foglalkozik ez a kisvilággal. Szóval itt vannak, de hát ez normális.
Nem lehet mindenki kedvére. Mielőtt ismét egy rövid zenei szünetet tartanánk, csak megemlítem a kedves hallgatóknak, hogy rám különösen három alkotásod volt elég jó hatással, vagy komoly hatással. Az egyik az Új Tolnai Világ lexikona, a másik a Cápácskám apu, és van egy harmadik, aminek az a címe, hogy Semmi Semmi. Erről az utóbbiról szeretnék majd az utolsó blogban veled egy pár szót váltani.
Ja, igen, emlékszem.
Így kezdődik, hogy reggel akkora köd volt, mesélte nagyanyjának a fiam, hogy nem találtam az iskolát.
Igen.
Ugye iskolában vagyunk, és itt sok gyereknek az álma
valósul. Ezt egy könyvben is megírtam. Uh-huh. Az a cím, hogy Rokokoko.
Na, erről beszélgetünk majd a zene után. Várom vissza kedves hallgatóimat.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Tolnai Ottó költővel beszélgetünk. Az előző blokk végén arra kértelek, hogy a Semmi Semmi című versedről oszd meg velünk egy pár gondolatot.
Kisgyerek megy az iskolába, és nem találja az iskolát. Köd van, és fölgyújtották a szemetes konténert, és úgy érzi, hogy eltűnt az iskola. Én nem voltam jó tanuló, de szerettem az iskolát, mert volt egy nagyon jó magyar tanárnő, meg jó tanítók voltak, azok a régi típusú kisvárosi, falusi, tanyasi tanítók. Mindenhez értettek, mindennel foglalkoztak. Tulajdonképpen olyan volt, mint egy alkímikusi műhely, olyan volt az osztály, és minden sorban más osztály ült, és valahogy szerettem ezt a hangulatot, nem voltam jó tanuló. Az irodalmat azt rögtön már fiatal koromban rákattattam, egyik Arany János vers tanultuk, meg Petőfinek a Puszta télen című verse volt nagy hatással. Vonaton olvastam, és kinéztem téli tájra, kis helyi vonaton, és hirtelen összeheggesztődött, egy volt, azonos volt a vers, szinte a papír verse folytatódott a kinti hóba, egy puszta, ahol Kanizsa mellett, nekem most van egy tanyám, már 40 éve ott élek, és abszolút puszta, és ezzel, hogy azonos volt, tehát összekötődött a, és ezzel megborzadtam ettől, és ez az élmény nagyon hatott rám, de általában a szorongások is az iskolában, és ezért az ember szeretné, ha valahogy mássá változná, hát az iskola eltűnne, de én erről írtam egy egész könyvet, az a cím, hogy Rokokokó, a Cápácskába apunak a párja, meg az Elefánt puszit, meg a Zördög fej című regény, ifjúsági regényem, és van három ilyen gyerekversszerűség. Az egyik a Cápácskám, a másik az Elefánt puszi, a harmadik a Rokokokó. És ebben a Rokokokóban írtam le a fiam pályaválasztás, mikor közeledett, hogy mi legyen. És őt sem tudtuk Zöldágra vergődni, és én mindennel próbálkoztam, és egy nap füstölt a cserépkályhánk, és valaki ajánlott egy kályhásmestert. És azt megrendeltük, eljött, sarat készített, minden, és én ott bent ültem, a könyvtár szobámban volt ez a kályha, és akkor nézegettem, és fiam is bebejött, nézte, és különösnek tűnt az alak, egy nagyon izmos, erős, furcsa kis figura volt, és én úgy mondtam, és súgtam is a fiamnak, hogy hát kályhásmester is lehetne ezzel az erővel, látok milyen érdeke. És akkor egyszer csak jött a reggel, és láttam a reggelinél, hogy minyonokat vett el. Ilyen rózsaszín, lila, kúpszerű minyonokat, és azt reggelizte, és megállt az eszem. Persze a fiamnak ez nagyon tetszett, hogy a kályhás minyonokat reggelizik, ez jó foglalkozás lett. És mondtam az alaknak, hogy hogy így szereti, mondom, az édeséget, azt mondja, nem, cukrász vagyok. És akkor jó, van, hát akkor cukrász, hol a cukrász, elmagyarázta, és azt úgy hívják, hogy Rokokokó, azt mondta, hogy nem tudta igazán, hogy a Rokokó az micsoda, hanem valahogy egy kóval többet tett hozzá, hogy úgy hívják a cukrendáját, hogy menjünk el, látogassuk meg, és akkor tovább ment a dolog, és láttam, hogy mind jobban levetkőződött, és a nagyon válaszolt, meg a furcsa trikó volt rajta, és akkor végig mondta, hogy hát ő tulajdonképpen súlyemelő. És akkor így állandóan, hogy mikor már rábeszéltem a fiamat, hogy ez a mesterség, hát, hogy kályhás, akkor cukrász, akkor végül súlyemelő, és így végtelen. Ilyen dolgok vannak ebben.
Olvasva a verseidet, az fogalmazódott meg bennem félig tréfásan, hogy a te írógépedből, vagy szövegszerkesztőből, nem tudom mit használsz, hiányoznak a nagybetűk. Főként a verseket illetően, és a könyvtárban beszélgettünk egyik tanár kollégával, hogy miért van ez így, és ő is bólogatott, és azt mondta, hogy nagy oka lehet ennek.
Van, ahol a kezdősorok nem meghagyom, meg hát a próza az
más, a versek, meg gondolom.
A versek az épp ez a szövés, ez a folyamatosság, hogy ez a végtelen sejjenfonálnak a húzása, ez a Török Kanizsán, amit emlegettek, szembe volt egy sejemgyár, és a kanizsai lányok jártak át a sejemgubót forrázni le, és azok állandóan meséltek arra, hogy megy a motringolás, a sejemszálnak a motringolás. És én valahogy így képzelem el ezt a beszédet, ezt az összefüggő, amit most próbáltam érzékeltetni a beszédemmel is, hogy egyik dolog jön a másikba, és kötődhetnek különböző módon a dolgok, egy újfajta szövéstechnika tulajdonképpen, egyfajta csipkeverés.
És egy kicsit rábízod az olvasóra azt, hogy hogy tagolja.
És igen, én is tagolom valami formában a sorokkal, stb. És itt tulajdonképpen a ritmusod, a lelki és fizikai ritmusod, el kell, hogy érjen egy olyan pillanatban született jó vers, amikor az diktál, és az egyszer csak ritmizálja. És ezt én nem tudom, hogy történik. Most is, mikor készítem erre mai napra, és elővettem egy kötetet, elkezdtem olvasni, és meglepődtem, hogy valami ritmus van benne, amit én nem. Tehát annyira azonosulni a dologgal, meg annyira megérint, hogy elkezd az organizmusod és a lelked egy ritmus diktát. Tehát azt tagol.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és sok örömet kívánok az alkotáshoz, meg az egész életedhez. Kedves hallgatóinktól pedig azzal búcsúzok, hogy hallgassák ezt a műsort, és olvassák Tolnai Ottó verseit és alkotásait. Viszont hallásra!